tanításom címe, az ellenségnek nincs bennem semmije.
Nyissuk meg a szívünket Isten igéjére, mert az Úr jóságos, és az ő igéjéből táplálkozni, ez egy külön kegyelem. Nektek megadatott, hogy megérthettétek, hogy az ige él, és az ige életet hoz a számotokra, és világosságot. És ezért vagytok ti ma itt tulajdonképpen, ami minket egybeköt, szoktam gondolkodni magam, hogy mi az, ami minket egybeköt, hogy minden vasárnap így egybejövünk, és ez pedig az igének a szeretete. Hogy mi éhezzük az igét, és szomjúhozzuk az igazságot. És akik éhezik és szomjúhozzák ezt az igazságot, azok megelégítetnek, ugye? Ez van megírva? Ez hozzá benneteket mindent, mert éhség van bennetek, és ezt az éhséget szeretné ma Isten Szent Szelleme, hogyha meg tudná ajándékozni, és tudna nektek adni, és azt meg is fogja tenni. Készen állok rá, én készen áll a Szent Szellem, készen áll a szívetek. Ezt az éhséget kérjük a fiakra is. Mert a következő generációnak meg kell újulnia Isten igéjében. És hívjuk őket, és szólítjuk őket rendszeresen. Ébredjen a szívükön fel a Krisztus, és ébredjen fel a szívükön ez az éhség. A fiataloknak, a tizenéveseknek, a huszonéveseknek be kell jönni Krisztus testébe. Be kell jönni Krisztus testébe. Ezt elrendeljük most. Jöjjenek és legyenek éhesek. Gyakran teszik fel az emberek a kérdést nekünk, hogy miért nem tanítunk többet az Ószövetségből. Ez egy tipikus kérdés, és most alkalma van arra, hogy megválaszoljam nektek, hogy milyen alapelv szerint tesz az embernek jót az, hogyha tanulmányozza az Ószövetséget. Ugyanis az Ószövetséget is lehet olvasni, és lehet belőle világosságot meríteni, akkor, hogyha tudjuk azt, hogy milyen célzattal lett nekünk megírva az Ószövetség. A zsidó levél azt írja, hogy a mi tanulságunkra írattak meg azok. Vagyis, hogyha egy újszövetségi hívő szeretné tanulmányozni az Ószövetséget, akkor tudnia kell azt, hogy ami kell, hogy vezéreljen minket, miközben olvassuk, hogy Jézus ott el van rejtve. Az Ószövetség egy olyan könyv a mi számunkra, amit csak úgy szabad olvasnunk, ha tudjuk, hogy a lapok között Jézus el van rejtve, és rátalálunk. És csak olyan lelkülettel szabad olvasni, hogy nem átkokat kiolvasni onnan, és nem azt, hogy Isten megint megbüntetett ott valakit, mert ilyen történetek is vannak, hanem olyan szemüveggel olvassuk az Ószövetséget, hogy az elrejtett Jézus szeretnénk felfedezni benne. Mert ez az Ószövetség a számunkra. Jézus Krisztus van benne elrejtve. Mert az ószövetségi hívők számára nem volt látható a gyülekezet korszaka. Ez többször elhangzik a pulpitusról. Tehát Jézus ott el van rejtve, és ha a Szent Szellem által olvassuk, akkor az Úr Szelleme bizony felfedi nekünk Istennek a tulajdonságait, Istennek a hozzáállását az ő népéhez, Istennek a kívánságait, Istennek a szerelmét. És az Ószövetségnek volt egy nagy hibája. Azt írja a zsidó levél, hogy mivel ők nem maradtak meg abban, ezért azt írja, folytatja ott az ige, hogy ezért én sem tekinthettem őket. Én sem tekinthettem őket. Vagyis Isten, amit ott ígért, nem tudta megcselekedni, és nem tudta őket úgy megáldani, hogy akarta, mert ők, az Ószövetség népe nem maradtak meg azokban, amiket Isten adott nekik. Vagyis egy tökéletlen szövetség volt ilyen szempontból, hogy Isten kötötte az ő népével, és a népe nem tudott engedelmeskedni a törvénynek. De attól még, amikor olvassuk az ószövetségi történeteket, és ilyen célzattal olvassuk, hogy szeretnénk az eljövendőre rátalálni benne, akkor minden alkalommal áldást nyerünk. Az áldást fog hozni a számunkra. Mert elővetülete volt az ószövetség minden egyes mozzanata, és Isten cselekedete Jézus áldozatának. Az ószövetségi áldozatok elővetülete voltak a Jézusi áldozatnak. És hogyha megtaláljuk így a Jézust az Ószövetségben, akkor ünnepelni tudjuk őt. És az örök királyt fogjuk ünnepelni benne. Az örök királyt. És ha rátalálunk a Jézusra az Ószövetségben, akkor még nagyobb szerelemre gyúl a szívünk ő iránta. Ilyen indítékkal szabad olvasni az Ószövetséget. És ma ezt fogjuk tenni, ugyanis Isten már az Ószövetségben is mindig Jézusra mutatott, az eljövendőre. Hogy jön majd ő, az eljövendő. És minden áldozat a szövetségnek minden eleme valahol megtalálható benne, hogy az az Úr Jézusra mutat. Nekünk ezt fel kell fedezni, ha az Ószövetséget olvassuk. Máshogy nem érdemes. Hiszen nekünk az Új Szövetségben adatot a Jézus Krisztus felfedve. Ugye? Az Új Szövetségről mondhatnánk, hogy ez nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, aki addig elrejtett volt, a szem elől elrejtett volt, Isten felfedte, Isten kijelentette. Lehullott a lepel, ugye? Lehullott a lepel a szemekről, és mindenki nyíltan megláthatja a megváltót. Az Úr Jézus Krisztust, és ezt az isteni hatalmas megváltást. És a kereszthalál és a feltámadás mindent megváltoztatott az ember életében. Az egész emberiség sorsának alapköve volt a változást tekintve az ő kereszthalála. Tehát az Ószövetség és az Új Szövetség között egy óriási vízválasztó van. Az Ószövetség olvasása tehát csak Isten kegyelméből engedett meg egy új szövetségi hívőnek, úgy, hogyha megtalálja benne a Jézust, és az Abba Atya szívével még nagyobb szerelembe tud esni. Így fogunk majd történetet megolvasni az Ószövetségből. Hogy azoknak is teljesüljön a kívánsága, akik keresik az ószövetségi tanításokat. Az Ószövetségben, amikor a zsidó nép kiszabadult az egyiptomi fogságból, és át kellett menni azokon a népeken, akik az útjukban álltak, hogy bemehessenek az ígéret földjére, az egyik ilyen nagyobb terület Moab földje volt. És ott a moabiták laktak, és a királyukat Báláknak hívták. Bálák volt a királyuk, és ennek a királynak a fülébe jutott, hogy ez egy nagyon veszedelmes nép. Hogy Isten megy előttük. Hogy megnyitotta nekik a tengert, és száraz lábbal mehettek át. És az ellenség elveszett. A vízbe fulladt, és úgy hajtotta ki a tengernek a hullám a holttesteket, és a fegyvereket, és amíg csak volt minden. Egyszerűen egy élő ember nem maradt az ellenségből. Aztán át kellett menniük különböző népeken, és ezeket a népeket mind egytől egyig elpusztították. Vagyis egy rettentés szállt az ott élő népekre, Isten rettentése. Istennek a félelme szállt rájuk, és ebben a rettegésben Moábnak a királya, Bálák, egy gonosz tervet szőtt magában. Azt mondta magában, hogy fogadok egy prófétát, akit az én gazdagságomból felfogadok, és pénzért arra fogom rávenni, hogy átkozza el Izrael népét. Gonosz tervet szőtt Izrael ellen, és ezt a tervét próbálja végrehajtani. Ebben a történetben szeretnék ma belenézni, hogy mi kerekedik ki ebből, amikor az ellenség gonosz sző ellened. Isten azt hogy fordítja a javadra, és hogy hozza elő azokból az áldásokat. Nagyon tanulságos történet, és benne vannak Isten áldásai, hogy miként szándékozta megáldani a népét, és miként cselekedte azt meg. Nézzük meg, így lapozunk most el a Mózes 4. könyvére, és itt a 21. fejezet végén olvassuk, hogy az Óg legyőzése, az pont az előző lévő nagy győzelem, mikor odaértek Moab földjére, hogy hogy semmisítették meg ott az ellenséget, hogy miért volt ez a rettegés a szívükön. Azt írja az ige volt, hogy megverték azért őt és az ő fiait, és az egész népét annyira, hogy egy sem maradt belőlük, és elfoglalták az ő földjüket. Hát Isten elsőprő győzelemmel pusztította el az ellenséget. Úgyhogy, ahogy meg is hagyta nekik Isten, hogy egyet sem hagyjatok belőle, mert idegen isteneket imádnak, és igeden bálványok után szaladgálnak, és nem vegyülhetnek el az én szent népemmel. Ez a fajta hatalmas isteni cselekedet eljutott tehát Bálák fülébe, és így kezdi el a 22. fejezet fűzni a történetet. Tovább mentek Izrael fiai, és tábort ütöttek Moab mezőségén, a Jordánon túl, Jerikó ellenében. Tehát most képbe kerültünk, hogy ez hol zajlik. És mikor látta Bálák, Cippor fia, mindazokat, amelyeket cselekedett Izrael az Emoreussal, tehát teljesen megsemmisítette az ellenséget, igen megrémült Moab a néptől. Tehát egy rettentés szállt rá. Tudjátok, hogy ez nagyon kell ma is hogy az ellensége rajta legyen, Isten rettentése. Elfelejti a szándékát is, az a rettentés rajta van. Rettentés szállt rájuk. Megrémült Moab a néptől, mivel hogy sok volt az, és búsult Moab Izrael fiai miatt. Küldde azért követeket, ez az ötös vers, amit most olvasok, küldde azért követeket Bálámhoz, a Beor fiához, Pétorba, amely a folyóvíz mellett volt, az ő népe fiainak földjébe, hogy hívják őt mondván, ímé nép jött ki Egyiptomból, és ímé ellette földnek színét, és megtelepszik ellenemben. Most azért kérlek, jöjj el, átkozz meg érettem-e népet, mert erősebb nálamnál, talán erőt vehetek rajta, megverjük őt, és kiűzhetem őt a földből, mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva. És akit megátkozol, átkozott lesz az. Vagyis ez a pogány király annyit azért ismert Isten dolgaiból, hogy van ott Istennek egy prófétája, akinek nyílt című látomásai vannak. Nyílt szemmel látja Istennek a jelenéseit, és hallja Istennek a szavát, és amiket ő szól, azok meglesznek. És azt gondolta magában, hogy felbérli ezt a prófétát. És majd pénzért ráveszi arra, hogy Isten népe, Izrael népe ellen prófétáljon, jövendeljen. Gonosz szándék ez, ugye? Az ellenség ugyanígy készít gonosz terveket a mai napon is az életünkben. Nézzük a történetet, mi lett belőle. Amikor Bálám meghallja ezt a meghívást, hogy pénzt ajánlanak föl neki, és profétálhat kedvekéje szerint, hogy csak meggazdagodhasson, első alkalommal teljesen elutasítja. Nem fog menni. Aztán Isten szavát is meghallja, és Isten így mondja neki, hogy ne menj el ő velük, és ne átkozd azt a népet, mert áldott az. Ez a 12-es versben van írva. De nem nyugszik Bálák, és újabb követeket küld. Magasabb rendű követeket küld. Több pénzt kínált fel neki, hogy hát, ha ezért a több pénzért, egész házam aranyát odadom akár, csak mondjon valamit ez a proféta az én javamra. Magasabb rendű követeket küld. És újra hívogatja, és unszolgatja a profétát, hogy átkozz meg nekem ezt a népet. Mi vezérli a cselekedetét? A félelem. A félelem. Végül Bálák azt válaszolja, Bálák kérésére azt válaszolja Bálám, hogy rendben van, hadd kérdezem meg újra az urat, és az ura végén megengedi neki, hogy elmenjen. De szigorúan felhívja a figyelmét, hogy csak akkor mehetsz el, hogyha azt fogod szólni, amit én adok a szádba. Így aztán útra kelnek, és találkozás történik, találkozik Bálám, a proféta Bálákkal, és az első kísérlet veszi kezdetét, bemutatják az áldozataikat, és várva várja a király, hogy a proféta majd most átkot szór Izraelre. Olvassuk ezt a részt. Ez a 23. fejezetben van, és a 7-es verstől indulunk. Elmennének azért Moábnak vénei, és Midiánnak vénei, és a jövendőmondásnak jutalma kezeikben volt, és jutának Bálámhoz, és megmondták néki Bálák üzenetét. Ő pedig mondanéki. Hárjatok itt ez éjjel, és feleletet adok néktek, amiképpen szól nékem az Úr. És Moábnak fejedelmei ott maradtak Bálámnál. Eljöve pedig az Isten Bálámhoz, és mondanéki, kicsodák ezek a férfiak nálad? Tudjátok, amikor a mindenható Isten elkezd kérdezgetni tőlünk, akkor bajban vagyunk. Mert ő a mindentudás Istene, ugye? Amikor ő kérdéssel jön hozzánk, akkor ott van valami, tudakozni szeretne Isten, hogy mit miért teszünk? Az indítékainkat akarja kitudakolni. Mert pontosan tudta, kicsodák ez az emberek, mégis megkérdezte. És mondta Bálám az Istennek, Bálák Cippor fia, Moab királya küldött hozzám, ezt mondván, ímé a nép, amely kijött Egyiptomból, ellepte földnek színét, most azért jöjj el, átkozz meg azt én érettem, talán megharcolhatok vele, és kiűzhetem őt. És mondta az Isten Bálámnak, ne menj elő velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Felkele Bálám reggel, és mondta a Bálák fejedelmeinek, menjetek el a ti földetekre, mert nem akarja az Úr megengedni nékem, hogy elmenjek veletek. Tiszta beszéd. Engedelmes volt, ugye? Felkelének Moab fejedelmei, és jutának Bálákhoz, és mondák, nem akart Bálám eljönni velünk. Elküldte azért ismét Bálák több fejedelmet, amazoknál előkelőbbeket. Újabb próbálkozás az ellenségnek. Eljutának Bálámhoz és mondának néki. Ezt mondja Bálák Cipornak fia, kérlek, ne vonakodjál eljönni hozzám, mert igen-igen megtisztellek téged, és akármit mondasz nékem, megcselekszem, jöjj el azért, kérlek, és átkozz meg érettem a népet. Látjátok, amikor az ördög hívogat és édesget minket? Először ellenállunk neki, és akkor újra jön, és újra is, még jobb ajánlatokat tesz. Hogy akkor majd még ezt is, meg azt is hozzáadom a házadhoz, csak tedd meg, amit akarok. Bálám pedig felele is mondta Bálák szolgáinak, ha Bálák az ő házát arannyal és ezüsttel tele adná is nékem, nem hághatom át az Úrnak, az én Istenemnek szavát, hogy valamit műveljek, kicsint vagy nagyot. Teljesen tisztán válaszolt megint. És ezt, ha mi megtanulnánk, előbbre lenne az életünk, hogy csak azt szóljuk, amit az Úr ad a szánkban. Most mindazáltal maradjatok itt, kérlek, ti ez éjjel, és hadd tudjam meg, mit szól ismét az Úr nékem. Vagyis azért forgatta a lehetőségét. Tudakolta, hát ha Isten mégiscsak hajlik egy kicsit az ellenség oldalára, Isten soha nem fogja ezt tenni. Soha. Soha. Amit ő szólt, az megáll örökre. Történet hosszú, itt végigolvashatjátok a 22. fejezetben, hogy végül is aztán Isten megengedi neki, hogy elmenjen a követekkel, és szigorúan a lelkére köti, csak az szólhatod, amit az én számból hallasz. Így kerülünk a 23. fejezetbe, és az első profétai látomás szavait halljuk, amit Bálám Istentől vesz, mivel nyílt színű profétája volt Istennek. És ez a 7. versről indul a 23. fejezetben. És elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta, Szíriából hozatott engem Bálák, Moábnak királya kelethegyeiről, mondván, jöjj, átkozz meg nékem Jákobot, és jöjj, szidalmazd meg Izraelt. És íme a válasz. Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az Úr nem szidalmaz? Tehát nem volt képes kimondani azokat az átkokat, amit a gonosz király szeretett volna hallani a proféta szájából. Mert sziklák tetejéről nézem őt, és halmokról tekintem őt. Ímé oly nép, amely maga fog lakni, és szemszámláltatik a nemzetek közé. Ki számlálhatja meg Jákob porát, és Izrael negyedrészének számát? Halljak meg az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé. Egy óriási betekintést kap a proféta. Mondom nektek, hogy még az igazak halálát is megmutatta neki Isten, ami tulajdonképpen a mi megigazultságunknak egy osztályrésze, hogy a mi halálunkban nincs ott a haláltól való félelem és az agonizáció. Mi egyszerűen kilépünk a testünkből. Következő pillanatban azt tesszük észre, hogy kiköltöztünk. De se haláltól való félelem nincs bennünk, se pedig a halálnak a fájdalmát nem kell meghalnunk, mert az Jézus meghalta értünk. A proféta ilyen betekintést kapott. Az igazak halálát is látta, és azt kívánja magának, hogy az igazak halálával akarok meghalni. Legyen az utolsó napom, mint az övé. És folytassuk. Mondta Bálák Bálámnak, mit cselekszel én velem? Hogy megátkozzad az én ellenségeimet, azért hoztalak téged, és ímé igen megáldottad őt. Ez pedig felelés mondta, avagy nem arra kell én vigyáznom, hogy azt szóljam, amit az Úr adott az én számba. Ez a proféta válasza. Csak azt szólta, amit látott. És ha a keresztények ezt itt megtanulnák, ezt bejelölnénk a Bibliánkba, hogy csak azt kell szólnom, azt szabad szólnom, amit az Úr ad az én számba, és azt így, hogy vigyáznom kell erre. Úgyhogy ezt nyugodtan felírhatjuk a bejárati ajtónkra. Az Ószövetségi profétának a szava. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy csak azt szóljuk, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, akkor a félelem meg akar rettenteni minket, amikor érezzük az ellenségnek a szándékait, hogy mire készül. Nem szabad bemenni abba az utcába, hogy kimondjuk az ő terveit. Csak azt szabad szólnunk, vigyáznunk kell arra, hogy azt szóljam, amit az Úr adott az én számba. Mi az, amit ad az Úr a keresztények szájába? Az írásokat. Semmi mást. Úgyhogy igenis tanulhatunk valamit a prófétától. Bálámban egy akkora bölcsesség volt, tudta, hogy semmi más nem szólhat, csak amit az Úr ad a szájába. Ezzel megvan az első áldásunk. Izraelnek az első áldása, az ellenségnek a szándéka az volt, hogy megátkozza Izraelt. És a proféta megáldotta őt. Nézzük a második kört. Bálák újra felindul. A 13-as verstől. Mondta azután néki Bálák, kérlek, jöjj velem más helyre, honnét meglássad őt. De csak valamely részét látod annak, és őt mindenestől nem látod, és ott átkozd őt meg nekem. Ez a 13-as vers, ez megér egy kis figyelmet. Azt mondja ugyanis itt a gonosz király, hogy menjünk el erről a helyről. Itt már elhangoztak az áldások. Menjünk el egy másik helyre. És onnan, ahonnan nem látod az egész Izraelt, csak egy részét látod, onnan biztos sikerül már kimondanod az átkot. És ennek pedig az áll a hátterében, hogy az első áldást, amikor kimondta a próféta, akkor az Izrael egész táborát látta. És Izraelben az volt a parancsolat, amikor vonultak, hogy a törzseket a szent sátor köré kellett felsorakoztatni, észak, dél, kelet és nyugat felé 3-3 törzsnek kellett letelepedni úgy, hogy pont egy kereszt alakzatot mutattak, amikor rátekintett az ember a sátraikra. Ennek a rendjét is lehet olvasni, hogy hogy voltak. Északra volt például Dán, Ázser és Naftali törzse. Isten így rendelte, hogy a szent sátortól északra legyen 3 törzs, legyen keletre megint 3 törzs. Ez volt a Júda, az Izsakár és a Zebulon törzsei. Isten pontos renden rendelte el őket. Délre kellett elhelyezkedjen a Rúben, a Simeon és a Gád törzsei. És nyugatra pedig volt az Efraim, a Manasse és a Benjamin törzsei. Vagyis a lényeg, utána akarsz olvasni, a 4 Mózes 2-ben van ez pontosan leírva. A sátrak úgy voltak leverve a szent sátor köré, hogy ha valaki rátekintett, és magasaira mentek föl az áldozatot, bemutatták, mit láttak, milyen alakzatot láttak? A keresztet látták. A kereszt alakzatot látták. És azt mondja itt a gonosz király, hogy menjünk el innen messzebbre, hogy ne lássad őt teljesen, csak egy részét lássad. Nagyon-nagyon jellemző az ördögnek a félrevezető taktikáira, a figyelem elterelésére. Amikor azt mondja, hogy ne tekints a keresztre, menjünk innen egy kicsit másfelé, elterel téged. Hogy menjünk olyan helyre, ahol nem látod teljesen a keresztet. És onnan próbálkozik veled, és ott próbálja veled kimondatni azokat a dolgokat, amiket ő akar az ő befolyása alatt. És így akar téged elnyelni. Nagyobb eséllyel tud elnyelni, hogyha nem a keresztre figyelsz. Egy ilyen helyre vitte el a próféta. Így még egyszer olvasom nektek, hogy menjünk el egy olyan helyre, gyere el velem egy olyan helyre, ahonnan meglássad őt, de csak valamely részét lássad. De teljesen ne lássad őt. Őt mindenestől ne lássad. Nagyon gonosz az ördög. Itt a szándéka benne. Ne lásd a keresztet. Mert ha nem tekintesz a keresztre, akkor elnyelhető vagy. És ott átkozz meg őt nekem. Akkor jönnek az átkok, ha nem tekintesz a keresztre. És vitte őt az őrállók helyére, és itt próbált kicsikarni a prófétából, hogy átkozza meg végre Izraelt. Nézzük meg, hogy mi lett ebből a második szándékából. Ez a 23-as fejezetben vagyunk, és 16-os versről szól, egy újabb hatalmas áldás szól Izraelre. Valami csodálatos. Elébe ment azért az Úr Bálámnak, és ígét ad az ő szájába, és mondta, térj vissza Bálákhoz, és így szólj. Méne azért ő hozzá, és ímé ő áll vala az ő égő áldozata mellett, és Moab fejedelme is ővele voltak, és mondta néki, Bálák, mit szólt az Úr? Akkor elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta, kelj fel Bálák, és halljad. Figyelj rám, Cipornak fia, nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e ő valamit, hogy meg ne tenné. Ígérje valamit, hogy azt ne teljesítené. Ezzel megint érdemes a keresztényeknek el gondolkodni. Ez egy olyan igazság Istenről, ami az Ószövetségben van megírva, de minden percben jót tesz a szívünknek. Amikor egy ígéretet még nem látunk. Nyugodtan felolvashatjuk magunknak, hogy vajon hazug az Isten, ha nekem megígérte, és azt meg nem cselekedné. Miért nem látom? Még az ördög piszkálva, még mindig nem látod. Még mindig nem látod azt. Biztos csak hazudott neked az Isten. Hányan voltunk már ilyen kísértésben? Mondd-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ugye nem tesz ilyet az Isten. Ígér ő valamit, hogy azt ne teljesítené. Isten nem ilyen. Úgyhogy Nagy tanulságot kapunk. Istenről kapunk egy csodálatos kijelentést, hogy Isten nem ilyen. Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak, ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom. Vagyis Izraelre olyan áldásokat parancsolt Isten, hogy a próféta nem volt képes azokat elfordítani Izraelről. Nem lehetséges olyan áldást elképzelni, amit Isten kimond, és az ellenség meg tudja fordítani. Nem létezik olyan. És most a 21-es vers következik. Nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Az Úr az ő Istene van ő vele, és királynak szóló rivalgás hangzik ő benne. Micsoda látást kapott a próféta? Képzeljétek el, azt írja, nagyon figyelmesen szeretném, ha olvasnád velem, hogy nem vett észre Jákobban hamisságot. Nem azt írja, hogy Jákob nem követett el hamisságot, ugye? Ezt olvasod? Abszolút nem. Jákob elkövetett hamisságokat. Ellopta az elsőszülött Ézau testvérétől az áldásokat, az elsőszülött áldásokat. Az apjának hazudott, az apját rászette, egy gonosz csellel. Kilopta az áldásokat. A tolvaj volt, és hazudott. Ha visszaolvasod a történetet, hogy ment ez, hogy végül is Jákob lett az áldott. Az első szülött áldását mondta rá ki az apja, mert az apja már rosszul látott, és egy trükkel becsapták. Azt hitték, Ézsaut áldja meg. És miután kimondta az első szülöttségi áldásokat, az apja már nem tudta azt visszafordítani. Már nem tudott mit. Hazajött Ézsau, és csak sírni tudott. És azokat az áldásokat már nem tudta odaadni neki az apja. Ilyen nagy ereje van a kimondott szavaknak. És ezt tudta a gonosz király. Ezért akarta a prófétát rávenni, hogy mondjon szitkot, mondjon átkot Izraelre. Ezek megfordíthatatlanok, ha egyszer valamit kimondunk a szellem ereje alatt. Azok az áldások vissza nem fordíthatók. És amikor írja a Szentírás, hogy nem vett észre Jákobban hamisságot, akkor meg kell tudnod, hogy miért. Azért, mert Isten úgy döntött, hogy nem arra tekint. Mert bizony Jákob elkövette a hamisságokat. És így folytatja, nem látott gonoszságot Izraelben. Vajon azért, mert Isten vak lenne? Ki gondolja, hogy Isten vakságban szenved? Isten mindent lát. És mégis azt írja, hogy nem látott gonoszságot Izraelben. Nem látott. Mintha nem lenne. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy Isten valamilyen másra tekintett. Te is el tudod dönteni, hogy mire tekintesz, ugye? Erre vetem a szememet, vagy erre vetem a szemem. Ugye? Eldönthetjük? Isten is meghozta a döntést. Mire tekintett helyette? A szent sátor véráldozataira. Ami ott volt a közepén a tábornak. Isten arra tekintett. És ezeket az áldozatokat nap mint nap bemutatta, a véráldozatokra tekintett. És így nem látta Jákobban a gonoszságot. És nem látta Izraelben a vétket. Egyszerűen, mert a vérre tekintett. És az Úr az ő Istene van ő vele, és a királynak szóló rivalgás hangzik benne. Szoktál-e az Úrnak így újongani örömödben? A királynak szóló rivalgás minden nap el kellene hangozzék a mi sátrainkból, az Úr felé. Neki jár ez az öröm rivalgás, mert ő megcselekedte. Isten nem látja bennünk a gonoszságot. Isten nem látja bennünk a hamiságot. Ugyanis az új szövetséget egy mennyivel inkább való szövetségnek szoktam nevezni. Ugye van az Ószövetség, ahol már ez igaz, hogy Jákobban nem lát gonoszságot. Olvasd el magad, 20 versekben, 21-esben. Nem vett észre Jákobban hamisságot, mert így döntött. És nem látott gonoszságot Izraelben. Izrael éppen naponta elkövette a bűnöket. Hogy Isten nem vette észre azt, meg nem látta azt? Mert ő így rendelte. És ha már akkor ez igaz volt, akkor a mennyivel inkább való szövetségben, így szoktam nevezni az új szövetséget, akik szeretik az ószövetséget, figyelj, van egy mennyivel inkább való szövetség. Egy mennyivel inkább kiváló szövetség. Hogy mennyivel inkább megtisztítja a Szentvér azokat, ugye? Zsidó levelet szoktad olvasni? A mennyivel inkább jobb. Mennyivel, de mennyivel. Akkor ebben az új szövetségben, hogy ne lenne igaz, hogy Isten nem látja bennünk a gonoszságot, és nem tekinti a vétket? Ha már itt le van írva. Ez Szejla pillanat. Mert akkor felmentheted magadat. Isten nem tekinti ezeket, mert a Szentvérre tekint. A Szentvér áldozatra tekint. Arra tekint, hogy a Szentvér megtisztított. És arra tekint, hogy küldött egy áldozati bárányt. Az Úr Jézus Krisztust. Elküldte áldozatul. Ugyanis az történt, hogy az Úr Jézus, mint bűnhordozó jött a földre. És azokat a bűnöket, amiket mi elkövetünk a mai napig követnek el az emberek bűnöket, mind ráhelyezte az egyszülött fiára, az Úr Jézus Krisztusra. És utána ezeket a bűnöket, a bűnöknek a teljességét úgy helyezte rá a fiára, mintha ő cselekedte volna ezeket, de ő bűn soha nem cselekedett. Isten a bűnhődnie kellett ezekért. Ugyanúgy, mint ahogy te bűnhődtél volna a saját bűneidért, ha ő ezt nem teszi meg. Azt a bűnhődést neki kellett elszenvednie. Isten a teljes haragját ráárasztotta az egyszülött fiúra, a bűnhordozó bárányra, amit a bűn irányában érzett Isten. A teljes haragját kiárasztotta a fiára. És megbüntette érte. Teljes büntetést elszenvedte. És utána Jézus meghalt, és mivel a te bűneidért halt meg, ezért Isten úgy tekintette, hogy te meghaltál ő benne. Vagyis mi meghaltunk így a bűnöknek. Isten lement a pokolba, arra a helyre, ahova nekünk kellett volna menni. És így ez a megváltás teljes lett. Mert oda valakinek el kellett jutni arra a helyre, ami a bűn büntetéseként minket illetett volna. Jézus azt a helyet elfoglalta. Ott megfizette ezeknek a bűnöknek az árát. És aztán jött a dicsőséges harmadik nap, amikor Isten kihozta őt a halálból. Akkor Isten kihozta őt a halálból, mi is ott voltunk ő benne. És ővel együtt minket is feltámasztott a halálból. És így jött a mi dicsőséges új életünk az ő feltámadásával. Vagyis Istennek a haragja, ami a bűnt illeti, rá lett terhelve az áldozati bárányra, a bűnbakra, az Úr Jézusra. Ímé az Istennek a ma báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ha elvette, akkor mit keressük azokat? Isten nem látja. Mert úgy döntött, hogy nem arra tekint, mert a Jézus Krisztusban kiárasztotta a haragját a bűnre. És megítélte a bűnt. A bűn testének formázatában, ábrázatában, a Jézus Krisztus testében. Ezért te szabad vagy. És ezt, ha az ember megtudja a szívében, akkor jön a szabadság, amit Jézus mondta, hogy az én igém szabaddá tesz. Ekkor jön az a szabadság, hogy nem tud téged kárhozat alatt tartani. Nem tud kárhozat alatt tartani. És ezért van nekünk miért hálát adni, mert szabadok vagyunk. Ezt a hatalmas megváltást Isten eltörölte, és nem a bűnre tekint, hanem a megigazultságunkat tekinti. És egy tökéletes népet készített így magának. Ugye írja az ige? Egy tökéletes népet készített magának a bűn nem áll útjába. És most visszatérünk az áldásokra, ez egy kis kitérő volt. A királynak szóló rivalgás hangzik ő benne, vagyis a mi sátoraiban, az Úrnak a sátoraiban, az új szövetségben öröm rivalgásoknak kéne hangoznia. Állandó jelge háladásoknak, öröm újongásoknak, újongásoknak, háladásoknak, imádatoknak. Megköszönni Istennek minden percben ezt a hatalmas megváltást, amit elvézett, mert szabad vagy. Mert szabad vagy. És az áldás fejezzük be, amit mondott itt a proféta, mert kicsit kitértem a 21-es versben. Isten hozta ki őket Egyiptomból, az ő ereje, mint a vad bivajé, mert nem fog varázslás Jákobon, sem jövendő mondás Izraelen. Vagyis felejtsd el, hogy valaki valaha elátkozott téged. Olyan nincs. Hallom néha, hogy mondjátok, hogy azért meg ezért történhetett, mert valaki átkot mondott rád. Nem fog Jákobon a varázslás. És a jövendő módon nem fog rajta. Mert Istennek az áldása, amikor kimondta, azok visszafordíthatatlanok. Senki nem tud az ellen tenni. Nem visszavonható, nem visszafordítható, örökkévaló áldások. Vagyis senki nem tudott téged megrontani. Akármennyire gyűlölettel volt irányítod, akármilyen helyzet volt, akármit mondott rólad, akárhogy gondolod, hogy az rajtad nyomot hagyott, nem foghatott rajtad. Egy ámen tudsz-e mondani erre? Á, szabad vagy. Amen. Nem fog varázslás Jákobon sem jövendő mondás Izraelén. És ez így van. Idején adatik tudtára Jákobnak és Izraelnek, mit művelt, mit cselekedett az Isten velük. Vagyis meg fogják tudni. Felele néki Bálám, megint el van keseredve a gonosz király. Azt mondja Bálámnak, se ne átkozzad, se ne áldjad, mert most már elege volt, hogy csak az áldásokat hallja. Azt mondja, figyelj ide, akkor ne mondj semmit inkább, most ezen a helyzen vagyunk. Ne mondj inkább semmit, mert az áldásokat már eleget hallottam. Azt akartam, hogy megátkozd őt. És itt áldod őt, egyik áldás a másik után hangzik el. Azt mondja, se ne átkozd, se ne áldjad őt. Vagyis egy kicsit visszatolatott. Igen ám, de még egy próbálkozás jön. Újra elviszi őt egy másik helyre. Még távolabb, ne lássuk a keresztet, ne lássuk a tábort, és most átkozd meg nekem azt a népet. Ez a harmadik hely, ahol megáldja a proféta Isten népét. A leghatalmasabb áldás most jön. Ahányszor próbálkozik az ördög, azt mindig a javadra fogja fordítani Isten. Mindig a javadra fordítja. Olyan áldás mond most a proféta, amiben még a bővizek is benne vannak. Az új teremtésnek a benseiből való vízömlések is le vannak írva, mert a proféta olyan proféta volt, aki nyílt szemű látással láthatta ennek a csodálatos új teremtésnek az áldásait. Nézzük meg ezt a harmadik áldást. Ezután már többet a király nem próbálkozott. Ez volt az utolsó, amit hallani akart. Mivel pedig látta Bálám, hogy tetszik az Úrnak, ez a proféta, Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem indul, mint az előbb, varázslásnak útján, hanem fordítta az ő orcáját a puszta felé. Ugyanis az előző áldásoknál mindig részt vett a királynak a bálvány áldozat bemutatásában, és utána ment el Istenhez érdeklődni. Most el sem ment arra. Azt mondta, én nekem a szívemen úgy van, hogy tetszik ez az Istennek, hogy én áldást mondok Izraelre. És rögtön ment, és felemelte a szemét. És azt mondja, hogy mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látta Izraelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint. Isten megadta nekik a helyet, és azt el is fogják foglalni. Nincs az a gonosz ördög, aki ki tudná őket lopni ezekből az áldásokból. Most is van egy csomó népes tábor az ellenségnek, akinek egy célja van, Izraelt elpusztítsa. Igen, de van fölötte egy szó, Isten, Izrael Istene, amit szólt. Nézzük meg. Mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látta Izraelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint, és Istennek szelleme volt ő rajta. A proféta látta, hogy az Izrael népe letelepedik, és Isten szelleme van felette, lebeg felette, és betakarja őt, és oltalmazza őt, mint a teremtésnél. És Isten szellemének egyik tulajdonsága, hogy ott van felettünk, és lebeg felettünk, és a föld és a vizek fölött is ott volt, ugye Isten szelleme. És arra vált, hogy Isten szóljon, és amikor Isten szólt, akkor azt a szellem megcselekedte. Ugye? Azt mondta Isten, legyen világosság. Szellem készen létbe áll. Ő a stand-by. Ott áll és várja, hogy Isten szava elhangozzék. És akkor elhangzik, megcselekszi azt. És így látta a proféta, hogy Isten szelleme ott van a tábor felett, ő rajta. Akkor elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta Bálámnak, Beor fiának szózata, megnyílt szemű embernek szózata, megnyílt szemű proféta volt. Nyitott szemmel látotta a jövőbe, az időtengely fölött látta Istennek a dolgait. Akkor elkezdi az ő példázó beszédét, és mondta Bálámnak, Beor fiának szózata, megnyílt szemű embernek szózata, és négyesre jön az áldás, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, és aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemmel. Mi szépek a te sátraid, ó Jákob, a te hajlékaid, ó Izrael. Nincs, aki azt megronthatja. Ezek gyönyörűségesek. Izraelnek a sátrai, Izraelnek a hajlékai. Az Istené, Isten szelleme van fölötte. És látta a proféta. Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyómíz mellett, mint az Úr plántálta aloék, mint a cédrusfák a vizek mellett. Tudod-e, hogy a te újonnan plántált ültetésed, az az élővizek folyamaiba gyökeredzik. Ezt látta a proféta. A folyóvizek melletti ültetéseket. A mi gyökereink az élővíznek folyamaiba vertek mélyen gyökeret. Nincs az, aki kitéphetné. Nincs az, aki eltéríthetne minket. Onnan kapunk táplálást. A világ szomjazik is, nekünk itt élő táplálásunk van onnan. És az a proféta betekintést kapott ebbe. A kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta aloék, mint a cédrusfák a vizek mellett. Víz ömledez az ő vedreiből. Vizet ad nekünk az Úr, víz ömledez. Vetését bővíz öntözi. Itt vannak a bővizek, a vízfolyamok. Királya És akkor itt sorolja a királyok feletti, hogy annál is szebb az ő szépsége. Isten hozta ki Egyiptomból, az ő ereje, mint a vadbivajé. Megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit, csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri. Lehever, nyugszik, mint hím oroszlán, mint nőstény oroszlány, kiserkentheti őt fel. Aki áll téged, áldott lészen, és aki átkoz téged, átkozott lészen. Óriási kijelentéssel zárja a sort. Halld meg ezt, te gonosz király! Ha te átkozni akarod Izrael, tudod, mi jön rád? Átkozott leszel. És aki áldja Izraelt, az áldott lesz. Tudod-e, ha csak ennyit megértene ma a világ, előbbre lennénk. Izraelt nem lehet elátkozni. Isten megáldotta, és meg nem fordítható áldás, vissza nem fordítható áldással. Az örökre szól. Isten választott népe, ugyanis onnan hozta ki a messiást. Választott nép. Mi, mint a Krisztus teste, a hívő sereg, és a szellemi Izrael, ugye mi vagyunk a szellemi oldala, a szellemi Izrael, és Isten minket is megáldott, és azt is olvassuk a Bibliában méghozzá, hogyan? Az Ábrahám minden áldásával áldott meg, a Krisztus Jézusban, és a szellem ígéretét nekünk adta, hogy ezt elnyerhessük hitáltal. Vagyis egy olyan áldás van rajtunk, ami el nem téríthető, el nem lopható, el nem fordítható, vissza nem vonható. Meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a Krisztusban, ahogy olvastuk, a prófétának sem ment az Ószövetségben. Akárhogy próbálkozott, akármennyi pénzt kínált valaki, nem ment. Ugyanígy ez ma is így igaz az életünkben. Az áldások, amik az életünk felett vannak, el nem fordíthatók rólunk. Ezt szeretném, ha most egyetértésben lennél velem, és egy áment, ha mondanál. Ámen. Ezek ilyen áldások. Kérdés akkor, miért van az mégis, hogy hallani olyan eseteket? Olyan életsorsokat, keresztényektől, amikor közel érezheti magát az ember a jobbhoz, a szegény jobbhoz. Aki olyan helyzetekbe került, annak ellenére, hogy azt mondja róla az írás, a Jobb első könyvében olvassuk, már rögtön az első versben, hogy Jobb fedhetetlen volt, Jobb igaz volt, Jobb istenfélő volt, és Jobb bűngyűlölő volt. De nem vett közösséget részt a bűnben. Bűngyűlölő volt. Tudta, hogy az nem tetszik Istennek, azokat nem cselekedte. Fedhetetlen volt, igaz volt, Isten előtt tökéletes volt. És a 8-as vers azt írja róla, hogy bizony nincs hozzá hasonló a földön. Képzeljétek el ezt. Olyan tökéletes volt Isten előtt. Azt mondta Isten, ő az első. Olyan tökéletes életet él, ő az első. Nincs hozzá hasonló a földön. Hogy lehet akkor, hogy ilyen csapásokon megy keresztül? Elveszti a családját, elveszti a vagyonát, elvesztette az egészségét, hamuban, porban ül fekélyekkel, és a felesége azt mondja neki, hogy most már nincs más hát, csak átkozz meg Istent, aztán old meg magad. Ez a bölcs feleség tanácsa volt, ugye? Nagyon előre vitte volna Jobbot. Aztán jöttek a barátok, a Jobb barátai, és azt mondták neki, hogy egyik tanács a másik után, hogy miért jutott ide, mindegyik mondott valami bölcsességet. Bölcselkedtek a barátai. És próbálták rávezetni, hogy Jobb, azért lett ez veled, mert ezt tetted, meg azért lett ez veled. Nekünk is vannak ilyen barátaink. Vannak ilyen keresztények, akik amikor a bajba jönnek, és próbálják megmagyarázni, mi miért történt velünk. Nem sokszor találjuk el az igazságot ilyenkor. Ne tegyük ezt. Ne tegyük ezt. Mert Isten dolgai csak a szellem látja. A szellemünk. Csak a szellemünk látja. Tény az, hogy Jobb nem telt be ezekkel a válaszokkal, és azt mondta, figyeljétek, megint az Ószövetségben vagyok. Az ószövetségi történetek vannak ma. Tehát azt mondja a Jobb, hogy én nekem nem jók ezek a válaszok, mert nem érzem, hogy a szívem szerint igaz lenne ez. Azt mondja, hogy én a mindenhatóval akarok perlekedni. Én a mindenhatóval akarok személyesen szót váltani, hogy hogy történhettek meg ezek. És a Biblia támogat is minket ebben, Ézsaiásban mondja, hogy na gyere is perlekedj velem, perelj velem, pereld meg az ügyedet, ugye? Mondja, hozd elő az ügyedet, és majd megpereskedjük együtt, és majd meglátjuk, kinek van igaza, mondja ezt az ige, ugye? És ha mi így megyünk a trón elé, akkor Istennek a Krisztusában való igazságunkkal megyünk. És így mindig igazak vagyunk. De tény az, hogy Jobb addig akarta, hogy Isten elő találkozni akar. Még a végén Isten ezt megadja neki. És színről színre beszélhet Istennel. És kérdéseire választ kaphat. Ami egy nagyon nagy kegyelem, amikor maga az Isten szól, és meghalljuk a kérdéseinkre a választ. Amint tépelődünk, és amit forgatunk, és amit úgy gondoljuk, hogy nem így kellett volna, hogy legyen, és igazságtalanság ér minket, úgy érezzük, és bántások érnek, és nem látjuk, hogy miért. És maga az Isten szól neki. Maga az Isten szól neki. És akkor Jobb egy csodálatos igazságot mond. Ez már most a 42. fejezet, tehát egy óriási hosszú könyv, és nagyon sok fejezetben vannak a barátok bölcsekedései, Jobb síralmai, minden. Lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy Jobbnak megadatott a kívánság, láthatja Istent. Azt mondja Jobb erre. Az én füleimnek hallásával hallottam eddig felőled, de most szemeimmel látlak téged. És ide kell eljutnunk. Amíg a barátok mondják, meg a keresztények mondják, hogy Isten ilyen, meg Isten olyan, meg az ige ezt mondja, az ige azt mondja. És az ő tapasztalataiból próbálnak minket táplálni. Addig csak a füleinknek a hallásával halljuk. De nincs, ha nincs bennünk teljes meggyőződés, az nem ér semmit. Amikor az ember eljut oda, hogy a saját szemeivel megláthatja az igazságot, akkor tudja az belül, hogy ez így van. És senki meg nem tudja téveszteni. Akkor saját szemeivel látja. Van egy megértés arról, hogy ez így van. Azt a helyet keressük. Mindannyian. Mindannyian, mert akkor már nem tapogatózunk a sötétben. Többé. És ugyanezt történt Jákobbal is. Jákob annyira akarta az áldásokat, hogy először a testvérjétől lopta el az áldásokat. Amikor onnan megnyerte az első szülöttségi áldásokat, akkor Istenhez ment. És Istennel egy egész éjszakán keresztül ment a Bruce-t, és azt mondta, addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. És a végén Isten azt mondta, jól van, megáldalak téged, de amit eddig tettél, azt nem tudom megáldani. Azért a te neved ne Jákob legyen, ezentúl legyen a te neved Izrael. Kezdjünk egy új életet. És azt az életet megáldotta, ezért lett Izrael áldott. Mert a Jákobból lett az Izrael. Amíg ő nem találkozott személyesen Istennel, az ő élete sem volt áldott. És nem volt teljes. Tehát ez a személyes találkozás Istennel, ez hiányzik sokunk életéből. Addig kell ott ülnünk, amíg Istennek a szavát meg nem halljuk. Amíg nem találkozunk ő vele. Személyesen. Ott bent a szentek szentjében, hiszen ott lakik. Csak oda be kell fordulni, és nem azt nézegetni, figyelgetni, ki mit mond ő róla. Te magad halljál tőle. Te magad. És ez elkerülhetetlen, hogy megértéseink legyenek. A Máté evangéliumban mondja az írás, 13. fejezetben, 19-es versben, azt mondja, nagyon testvérig ez a Jobbal. Azt mondja, ha valaki hallja az igét a mennyetnek országáról, és nem érti. Mi történik az olyannal? Aki hallja, 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 hallja. Hány éve ülünk itt sokan? És nem változott meg az életünk úgy, ahogy szeretnénk. Na, az első dolog, hogy nem szabad feladni. Mert Istennél megvannak a megoldások. De miért történhet ez velünk? Azért, mert hallottuk, de nem vettünk igaz megértést róla. Azt mondja Jézus, ha valaki hallja a mennyetnek országát, és nem érti. Nézzük, mi történik. Eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. És ez az, ami az út félre esett. Nem esett bele a szíved közepébe. Szélére esett. Az ördög gyorsan kikapta. És megértést kell tehát vennünk. Megértés, a megértés, a megértés. Egy másik buktató, ha nem vagyunk még ott az áldásokban, ha valaki hallja az igét, megérti azt, de nem cselekszi. Ugye? Ezt már a Jakab levél mondja. Ha megértettük az igét, akkor köteles részünk azt cselekedni, a hit cselekedetek. Ez majd egy másik alkalom lesz, nem megyünk bele, de itt lehetnek a kulcsok, ha nem látjuk az áldásokat, amiket Isten megígért, amik vissza nem fordítható áldások, amiket Isten úgy adott, hogy ő nem hazug. Ugye? Azt van írva. Vajon hazug-e az Isten, hogy nem cselekszi meg azokat? Ő megígérte, ő megfizette az árat érte, és ő készen áll, hogy megcselekedje azt. Megcselekszi azt. És Istennel való személyes találkozás, ez a bensőséges, meghitt szent közösség, hogy tudod, hogy ő szólt, és azon állsz, és megrendíthetetlen vagy. És az ő örömébe vagy. És ez egy szellemi öröm. Kérdezik, hogy ugyan miért vannak ezek az örömújongások. És ha nem is tudsz mondani semmit, hogy most mi történt veled, te ezben élsz. Neked ez az osztályrészed, a szellem öröme. Ugye Istennek a királysága, megigazultság, békesség és öröm, a Szent Szent. Te ebben élsz, ez a tiéd. És ez a fajta belső megértés, ez kell, hogy eljöjjön sokunk életébe. Ez a megértés. Hogy nézzük meg a tanítványokat, nagyon rövid, egy történet már csak. Lukács evangélium végén, ahogy a feltámadt Jézust nem értik a tanítványok. Egyszerűen nem értik, hogyha most volt a kereszthalál, és most volt a temetése. Hogy megjelent ő előttük, és mi történt? És ugye Jézus tanította őket előtte ezekről, de mégis értetlenek. Értetlenek, mert nincs bennük megértés a dolgokról. Így nézzük ezt a Lukács evangélium 24. fejezetét meg. És elfogyasztottam az időmet, és nagyon igyekszem. A Lukács 24-ben a 45-ös vers a lényeg, de a 44-esen fogom kezdeni. A feltámadt Jézus Krisztusnak a megjelenése a tanítványok előtt. A 36-os versről szeretném mégiscsak olvasni. Mikor ezeket beszélték, megállt maga Jézus közöttük, és mondanékik, békesség néktek, mert meg voltak rémülve. Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Pedig Jézus pontosan megmondta nekik, hogy ezeknek meg kell történni, és hogy feltámad. Mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Miért nem azt fogadtátok, amit mondtam nektek? Miért okoskodtok a szívetekben? Miért nem azt hiszitek el, amit én mondtam nektek, hogy annak úgy kell lennie? Mik ezek az okoskodások a szívetekben? Ezek az okoskodások itt fönt kezdődnek, amikor itt fönt kezdjük el kiérvelgetni Isten áldásait. Mondanékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet, és lábaimat, és én magam vagyok az. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja. Amint látjátok, hogy nekem van. Jézus egy olyan testben él, ami nem teljesen szellemi test. Nem csak szellemből van. Van húsa, csontja, teste van, de szellemi test. Megdicsőült test, így mondanám inkább. Megdicsőült test. Az itteni anyag felett felsőbb rendűsége van, mert képes átjönni vele a falakon. Képes átjönni az zárt ajtón. De mégis test. Megdicsőült test. Az anyag feletti teljes hatalom. Mennyei anyag, ha így szabadna mondanom. Teste van, megdicsőült teste van. Szóval tapogassatok meg engem, hogy itt vagyok. Lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. És ezeket mondván megmutatta nékik kezeit és lábait, hogy higgyék el végre, hogy ő az. Mikor pedig még nem hittek az öröm miatt, mert teljes mámorba kerültek, csodálkoztak, hogy ez hogy lehet. Csodálkoztak. Mondanékik, van itt valami ennivalótok? Vagyis ugye most enni is fogok előttetek, hogy elhiggyétek, hogy én vagyok. És akkor adtatnék egy darab halat és lépesmézet, amelyet megevett előttük. És mondanékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam nétek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Vagyis Jézus tanította őket. Ezeknek meg kell majd lenni. Ezek azok, amik meg vannak írva felőlem. És ahogy meg vannak írva, úgy kell, hogy legyenek. De mégis a tanítványok értetlenkedtek. És akkor történik valami, ami kell a mi életünkben. Jézus akkor valamit cselekszik, ami megváltoztatja a helyzetet, az értetlenségüket. 45-ös vers mondja, akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Hú, ezt kívánom nektek. És magamnak, első helyen, én akarok az első lenni a sorban. Megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Vagyis, ha Jézus ezt egyszer megcselekedte, akkor bármikor rátetjük az ujjunkat erre, itt a 45-ös, Uram, ezt velem is cseleked meg. Nem akarok értetlen lenni a dolgok felől. Nem akarok tudatlan lenni. Nem akarom, hogy így ki kelljen engem majd igazítani, hogy hiszen megmondtam neked, és mégse értetted. Ez már egy szinte egy dorgálás. És akkor Jézus azt mondja, hogy valamit tennem kell. És amit tesz, mert addig is ugyanazokat az igéket mondta nekik, ugyanaz a Jézus állt előttük, és értetlenek voltak. És akkor Jézus azt mondja, megnyilatkoztatom az ő elméjüket, hogy megértsék azokat az írásokat. Ez a vízválasztó. Egy értés a szívben. Halljuk az igét, és megértjük azt. Hogy megértsük az írásokat. Hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni. Újra magyarázza, és akkor már értik azt. Mondjátok meg nekem, hogy hogy cselekedhette ezt Jézus. Hogy tehette ezt meg, hogy egy szempillantásban megértették az írásokat? Kicsivel bővebben mutatja ezt meg a János evangélium. A János 20:20 azt mondja, ott ugyanígy a 22-es versben mondja, hogy Jézus rájuk lehelt. Rájuk lehelt. És azt mondta nékik, vegyetek Szent Szellemet. És amikor ezt mondta, akkor van az a pillanat, hogy megnyitotta az értelmüket. Hogy értsék, a Szent Szellem által megy. A Szent Szellemet nem lehet kihagyni a keresztények életéből. A Szent Szellem által van, Isten lehelete által. Az Isten leheletét a Szent Szellem hozza az életünkre. És ha Isten rálehel így az életünkre, akkor egy megértés jön vele, ami által jönnek az áldások az életünkre. Enélkül nincsen, csak botorkálunk. És ezt keresnünk kell, és vágynunk kell. Nem maradhat el, hogy ne értsük azokat, amiket az Úr szól nekünk. Az Úr szól nekünk minden percben. Már megvan írva, hogy ő szólja azokat. És nekünk meg kell hallani. A Jób könyvében van erről egy támogatás, ami megtámogat minket. Azt mondja ott az ige a 32-es fejezetben és a 8-as versben. Pedig a szellem az az emberben, és a mindenható lehelése, ami értelmet ad néki. Ezt a leheletet adta neki Jézus. A mindenható lehelését. Mennyire kell ezt vágynunk? Ezt a lehelést. Mert Isten maga tudja csak odaadni, és ha kérjük és keressük, akkor ebben támogat minket. Ez a bölcsességnek és a megértésnek a szelleme különben. De a Szent Szent tudja ránk lehelni. Ránk leheli. Egyszerűen minden más lesz. Eddig is tudtuk az írásokat. Tudtuk idézni, hogy Jézus szegény élet, hogy mi gazdagá lehessünk. Mindegyikötök el tudná idézni. Élünk-e benne? Élünk-e benne? Megdicsőítjük ezzel Istent, hogy ebben élünk. Ez akkor megy, ha megkapjuk ezt a leheletet Istentől. Szent Szellem rájuk lehelt. Jézus rájuk lehelte a Szent Szelleme. Nélkülözhetetlen az életünkben. Ez minden pillanatban megy. Ugye mi is lélegzünk, és mi Isten képére vagyunk teremtve. Mi is minden pillanatban belélegzünk, és kilélegzünk. És Isten, ahogy lélegzik, azt a lélegzetet ránk leheli. Az életét leheli ránk, a megértéseit leheli ránk. Nagyon-nagyon fontos az életünkben ez is. Ha ezt megkapjuk Istentől, sajnos itt most vágunk, és legközelebb folytatjuk, mert most nem akarom már az időtöket, hogy nagyon-nagyon jó lett volna befejeznem, de majd innen kiindulunk legközelebb, és innen folytatjuk. És Jézus, amikor számon kérték tőle a tanítványa, hogy hogy lesz a jövő, azt mondta, hogy tudjátok meg, hogy az e világ fejedelme eljön majd, de én bennem nincsen semmije. Ez micsoda dicsőséges kijelentés, és micsoda igazság. És ebben kell legyünk mi is. Semmilyen nem lehet bennünk. Egy gondolata sem. Egy szándéka sem nem lehet bennünk. Egy indulata sem. Egy indítéka sem. Az indítékaink nagyon fontosak. Lehet, hogy valamit helyesen teszünk, de teljesen rossz indítékokkal tesszük. Nincs illata Isten előtt annak. Az nem jó. Nincs egy goromba szava sem bennem az ellenségnek. Folytathatnánk, hogy nincs kárhoztatása bennem. És nincs fullánkja bennem. Kinek mivel kell foglalkozni? Rá helyezhetjük ezt az igaz. Az ellenségnek nincs bennem semmije. Ezt mondjuk együtt, jó? Az ellenségnek nincs bennem semmije. Ez nagyon fontos. Ezt naponta ki szoktam jelenteni mostanában, mert ez egy törekvésünk, hogy a gondolataink szigorúan csak az ő gondolatai legyenek. Ne engedjünk meg semmit a gondolatainkban. Hogy az ő lehelete legyen rajta az értelmünkön. Hogy mindent úgy értsünk, ahogy kell. Hogy mindent úgy lássunk, ahogy ő lát. És ne engedjük oda be azokat a gondolatokat, ami a félelem, vagy a megrettentés, vagy a kétségbeesés gondolata, hogy lesz, mint lesz. Jön az ördög, és akarja, hogy tépelődjünk. No, nem, no, nem, 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 nem. Az ellenségnek nincs bennem semmilyen. Itt uralkodunk először, és az a lehelet kell rajtunk legyen, ami értelmet ad nekünk, hogy az írásokat megértsük, és megcselekedjük azt. Ez egy kihívás. Mindennapos kihívás az életünkre. Mert ahogy én meg vagyok ezekbe próbálva, úgy ti is. Mindannyian. Mindannyian, és a gondolatainkat csak magunk tudjuk gondolni. Főpapunk tud értünk könyörögni, a gondolatainkat pedig csak magunk tudjuk végig gondolni, és mi tudunk uralkodni, hogy hopp, ez nem odavaló. És azt levetjük, ugye? Mondja a Biblia. Ezt kell gyakorolni. Most fel fogunk állni, és mondunk egy olyan megvallást, ami az ige fürdője lesz, és nagyon jó lesz nekünk. Jó? Nyújtsuk ki a kezünket, kicsit, jó? És áldjuk meg Istent. Jézus nevében. Megköszönjük. Adja nekünk ezt az életnek leheletét. Ó, dicsőség legyen neki. Dicsőség legyen neki, hogy megújulunk ebben, hogy másképp gondolkodunk ezen túl, azokról a dolgokról. Másképp, 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 másképp. Ahogy eddig gondoltuk, az nem tetszett Istennek. És megújulunk ebben, és azt a leheletet kérjük, és ő megadja, és ránk lehel, és megújulunk, és megértjük az írásokat. Megértjük az írásokat. Halljuk, és megértjük az írásokat. Ó, dicsőséges a mi Urunk Jézus Krisztusunk. Köszönjük, és áldjuk őt, és áldjuk őt, és köszönöm szépen. Tedd le a kezed most, is mondunk egy megvallást együtt. A szívednek tábláira lesz írva, hiszem, hogy a szíved tábláira lesz írva. A megvallás nagyon jót tesz nekünk, mert a szívünkben van, és a szánkban van az ige, és ez így működik. Isten beszélő szellemnek teremtette az embert. Ez visz előre minket, ez a hajólapát, amikor kimondjuk. Ez kell nekünk, ez nagyon fontos. Így szól a megvallás. Isten ereje őriz engem. Az ellenségnek nincs bennem semmije. Megvan írva. Isten ereje őriz engem. Hitáltal az üdvösségre. Isten ereje őrzi a szellememet. Lelkemet és testemet a teljes megváltás napjára. Az Úr világosságában elrendelem. A szellemem, lelkem és testem mindenkor engedelmeskedjen az igének, amely akarat megszentelt engem. Szellemem, lelkem és testem szentség az Úrnak. Az ellenség nem érintheti azt. Jézus teljhatalmával a Szent Szellem fennhatósága alá helyezem a szellemem, lelkem és testem. Így a szellem birtokba vette mindezeket. A szellem gondolatait gondolom. A Krisztus értelmével, mely élet és békesség, így valóban teljesen a szellem fennhatósága alá került az egész életem. A békesség Istenem megszentel engem mindenestől. Az egész valóm, a szellemem, lelkem és testem megszenteltetik az ige által. És fedhetetlenségben megőriztetik a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az Isten, aki elhívott engem erre, és ő meg is cselekszi mindezeket. Felettébb megnövekedett az én hitem, és bővölködik bennem a szeretet. Az én szeretetem pedig még jobban és jobban bővölködik ismeretben és minden megértésben. Így megértem, mi az Úr akarata. Az az indulat van bennem, mely volt a Krisztus Jézusban is. Az indulataim kizárólag az Úr Jézus Krisztustól valók. A gondolataim kizárólag az Úr Jézus Krisztustól valók. Az érzelmeim kizárólag az Úr Jézus Krisztustól valók. Az akaratom kizárólag az Úr Jézus Krisztustól való. Így az ellenségnek nem marad bennem semmije. Egy gondolata sem. Egy indítéka sem. Ahogy az Úr Jézus mondta, úgy igaz rám is. Az ellenségnek nincs bennem semmije. Meghaltam az irigységnek, meghaltam a féltékenységnek, meghaltam a viszálykodásnak, meghaltam a kevésségnek, és minden gonosz cselekedetnek. A kevésségnek szarvait mind letördelem az életemben. Jézus nevében. Meghaltam a meg nem bocsájtásnak és az önsajnálatnak. Így az ellenségnek valóban nincs bennem semmije. Teljes vagyok Isten szellemével. Teljes vagyok a gyönyörűséges fénylénnyel. A Krisztus Jézus szellemével. A szellememben. Lelkemben és testemben. Isten szeretete vesz körbe mindenkor, és ez kiárad, és megérinti mások szívét. Szellemem, lelkem és testem le van fedve a szent vérrel. Teljesen át van itatva a szent vér megtisztító erejével. És a Szent Szellem folytonosan átvilágítja, és átjárja a romolhatatlan dicsőség fényével, ami teljesen elnyeli a sötétség kihatásait az életemben. Minden gondolatom szentség az Úrnak. Minden indulatom. Minden indítékom, minden szándékom és minden cselekedetem szentség az Úrnak. Az ellenségnek nem marad bennem semmije. Mindenkor az Úr jókedvével bővölködöm. Csak az Úr Jézus gondolatait gondolom. Csak az Úr Jézus Krisztus indulatait veszem fel magamra. Így a békességem olyan, mint a tenger. Az igazságot szólom szeretetben. Mindenkor a szellem gyümölcseiben járok. És a szellem ajándékaival szolgálok. És egyben növekszem abban. Az önsajnálat és testi indulat eltávozott tőlem. Jézus nevében. Teljesen szabad vagyok az Úrnak. Az ellenségnek nem marad bennem semmije. Az imám és életem felett a Jézus neve hatalmat vesz. A Szentvér bizonyságot tesz. A Szent Szellem kiárad. És az ige felmagasztaltatik, és gyümölcsöt terem. Mindenkor kedves illat vagyok neked. Abba, Atyám, Istenem. Jézus szent nevének kiöntött drága kenete kedves illatot áraszt az életemre. Köszönöm, drága Szent Szellem, hogy segítségemre vagy mindebben. Jézus nevében. Amen.